Sok szeretettel köszöntöm a Szavazófülke nézőit és hallgatóit. Én Nagy Iván László vagyok, és mint mindig itt van velem állandó vendégem, Ésik Sándor, a Diétás Magyar Múzsa szerkesztője. Üdv újra!
Szia!
Nem volt hiába való a múlt heti várakozás, Magyar Péter valóban 100 000-eket tudott kivinni magával a Kossuth térre, de egy néhány kérdéssel azért még adós maradt, úgyhogy a mai adást azzal fogjuk kezdeni, hogy megnézzük, értékeljük ezt a tömegtüntetést, és megvizsgáljuk, hogy mik azok a kérdések, amelyekre még inkább nem kaptunk választ, mint sem igen. Ezután tovább lépünk, megnézzük, hogy a Fidesz milyen válaszreakcióra kényszerült a szombati megmozdulás után, lesz pár szó Mészáros Lőrinc Index interjújáról is, és ezután fogunk átmenni az eheti kérdezfelelekre, ezen a héten is vártuk a kérdést. És ne felejtsétek el elküldeni a következő hétre sem, hogyha van még bármilyen politikai kérdésetek, amiről szeretnétek, hogy beszéljünk. Az eheti hírháttérben pedig maradunk a korrupció témájánál. Ezen a héten éppen ugyanis egy pénzügyminisztériummal kapcsolatos korrupciós hálóról kezdtünk meg megtudni részleteket, és ennek apropóján megnézzük azt, hogy valójában mennyire profitábilis Magyarországon politikai kampányt felhúzni a korrupció ellenes harcra. Úgyhogy ez lesz a mai menü. Ha nem tettétek, iratkozzatok fel a HVG podcastokra, kapcsoljátok be az értesítéseket, és hogyha még nem tettétek, szintén nézzétek meg a Diétás Magyar Múzsa oldalát, és nem menjetek messzire, hamarosan kezdünk. Eddig szinte minden adásban megállapítottuk azt, hogy Magyar Péter tömegeket tud megmozgatni, és most szombaton is arra voltunk kíváncsiak, hogy egyfelől mekkora ez a tömeg, de még inkább arra, hogy mi jön ezután, mi lesz ebből politikai szintéren. Ami kiderült, az az, hogy ez a tömeg valóban meg tudott nőni több százezresre, most az, hogy pontosan mennyi a szám, azon szerintem nem érdemes becsülgetni. Azt is megtudtuk, hogy sikerült szerezni egy olyan egyesületi formát, ahonnan ebben most már legálisan is lehet pénzt gyűjteni. És ami még ezen kívül kiderült, az igazából az, hogy az EP lista az egy ilyen bázisdemokrácia alapon pályázattal fog valahogy összeállni, lesz országjárás, és lesz egy nagy anyáknapi tüntetés is, de program nincs, nem hangzott el, és nagyon kevés újdonság volt egyáltalán abban, amit ő ott elmondott a színpadon. A tüntetés óta szerdán derült az ki, hogy sikerült politikai pártot is találnia magának Magyar Péternek, ez a Tisztelet és Szabadság nevű alvó párt, azt hiszem ez a szakszó rá, röviden ez a Tisza párt, és ő velük akar majd indulni a választásokon, ide került ő be alelnökként, és az adás felvételével nagyjából egy időben ki fog derülni az is, hogy visszadobja a Nemzeti Választási Bizottság, de jelen tudásunk szerint nem utal arra semmi, hogy ne indulhatna. Úgyhogy mai első kérdésem az az, hogy megérkeztünk-e arra a pontra, ahol elmondhatjuk, hogy Magyar Péter politikai alternatívává vált.
Igen. A korábbi adásaink egyikében, azt hiszem a kettővel ezelőttiben a címbe is kiemelted, hogy Magyar Péter akkor még egy politikai újdonság volt, és nem politikai tényező. Onnantól kezdve, hogy lehet rá szavazni a választásokon, politikai tényezőről beszélünk. Ez a Tisza párt, amennyire én tudom, valamennyire azért különbözik attól a rengeteg pártól, amit a korábbi választásokon azért alapítottak, hogy kampánytámogatásokat markoljanak fel velük. Legjobb tudomásom szerint ez a párt nem vett igénybe állami támogatást, azt egészen biztosan tudom, hogy 2022-ben még például népszavazási kezdeményezésük is volt az Európai Ügyészséghez való csatlakozással kapcsolatban, amit aztán a sikerült adminisztratív okokkal is megtorpedózni. Tehát ez egy a tucatszám megalapított ilyen kamupártokhoz képest, ez egy kategóriával komolyabb és kockázatmentesebb párt, nyilván nem kockázatmentes teljesen, de használható párt. Nyilván a választási bizottság adott esetben próbálkozhat az elkaszálásával, de a mostani ismereteim szerint nincs neki olyan betegsége, ami megakadályozná azt, hogy ezt használni lehessen. Innentől kezdve Magyar Péter pártja indulni fog a választásokon. Ez a bázisdemokrata listát csinálunk dolog, én szerintem ennek inkább az lesz a vége, hogy lesznek bázisdemokrata alapon kiválasztott jelöltek, meg lesznek a Magyar Péterék által felkért jelöltek, azt hiszem ők ezt ki is mondták, hogy így lesz. Ez egy jó figyelemfelkeltés, biztos jó listát fognak csinálni. A tüntetés, amint kim voltam szokás szerint, az a szokott jól szervezett tüntetés volt, nagyon hosszú volt, tehát nem, 2 órán keresztül tartott, vagy talán még egy kicsit tovább is az összes felvezetéssel együtt. Megint én úgy értékeltem, hogy jó volt a koreográfia, tehát a Nagy Ervin színművész által elővezetett, illetve a Rost Andrea, és mások által előadott köztes betétek jól mozgatták meg a tömeget, és aztán jöttek a beszédek, két kevésbé jelentős a pontosabban nem is tudom, hogy kell-e ilyet mondani, hogy melyik mennyire volt jelentős, ugye egy szigetszentmiklósi polgármester és egy korábban a református egyház vezetésében megszólaló lelkész után jött a nagy programbeszéd. És ez a programbeszéd valóban nem tartalmazott egetrengető újdonságokat, tehát nem üzentünk hadat Argentínának, vagy ilyesmi. Ez egy teljesen más dologra irányítja rá a figyelmet. Hadd kezdjek távolabbról. A Fidesz által megalkotott választási rendszer az bizonyos elemeiben nagyon hasonlít az angol szász választási rendszerhez, ahol ugye ott egyáltalán nincsen kompenzáció, vagyis aki egyel több szavazatot kap, mint a másik jelölt, az bejut a parlamentbe. Nálunk ez nem pont így van, de gyakorlatilag majdnem teljesen ilyen rendszer van. Ez viszont olyan pártot feltételez, ha valaki a választásokon nyerni akar, amely nagy párt, és amely mögött széles társadalmi koalíció áll. Ugye Amerikában a két nagy párt számunkra elképzelhetetlen társadalmi távolságokat fog be, tehát ugyanarra a pártra szavaz egy olyan farmer, akinek a szórakozása az, hogy lövöldöz sörös dobozokra a fészer mögött, meg szavaz ugyanerre a pártra olyan városi értelmiségi, akinek van kedvenc francia borvidéke és kaviárfajtája. Tehát ott olyan, ott az ottani politikának természetes velejárója az, hogy egy nagyon széles bázisnak kell tudni olyan üzenetet megfogalmazni, amit kisebb-nagyobb fanyalgás mellett, de azért mindenki elfogad. Magyarországon hosszú története van annak, hogy az ellenzéki összefogást megpróbálják összehozni, és a sikertelenség egyik indoka az, hogy mindenki bedobál mindent egy fazékba, és várja, hogy ebből valami jó ízű dolog süljön ki, főjön ki. Ezt régen mosléknak hívták az ilyen terméket, és hát nagyjából ezzel a fogyaszthatósággal bírtak az eddigi ellenzéki összefogások. Ez a órás hosszúságú, biztos valaki nem érte, hogy pontosan milyen hosszú volt Magyar Péter beszéd, ez jól láthatóan próbált megcélozni külön-külön társadalmi csoportokat, aki keresztény, aki saját maga külföldre ment, vagy valamelyik szerette külföldre ment, a vállalkozó, aki nem tud vállalkozni, a szülő, aki nem tudja az iskolában, biztonságban a gyerekét, tehát hogy különböző társadalmi csoportokra célzott, és próbált mindenkinek mondani valami olyan üzenetet, amivel nem nagyon hergeli fel az összes többi csoportot. Ez...
Bocsánat, de Márki-Zay Péter nem ugyanezt próbálta megfogalmazni 2-3 évvel ezelőtt?
Igen, ugyanezt próbálta megfogalmazni, hát rengeteg párhuzam van a két jelenség között, a Márki-Zay Péter és Magyar Péter között, de az a nehézsége ennek, hogy ezt nagyon könnyű elrontani. Tehát amikor készültem erre az adásra, akkor a húsleves hasonlatot gondoltam végig, hogy abba is nagyon sok mindent beletesznek, és elég egyszer elrontani. Tehát ha egyszer egy evőkanállal több só ment abba a fazékba, akkor onnantól kezdve az egy elsózott leves, akármit is csinálsz, nem tudod nem elsózott levessé tenni, illetve hát vannak mindenféle trükkök, csak az már egy rossz leves. És most ugyanez megy, és azt én egy nagyon jó ötletnek tartom a Magyar Péter és vagy Magyar Péter stábja részéről, hogy majdnem egy hónappal későbbre tették a következő tüntetést, ugyanis a húslevesnek ki kell forni magát két beavatkozás között. Mindenki, aki szokott húslevest csinálni, én szoktam, az tudja, hogy az egy olyan étel, amit időnként hagyni kell másfél órát ott, ahol van, és nem nyúlni hozzá, mert a kóstolgatástól, kavargatástól, utánfűszerezéstől csak rosszabb lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt várhatjuk a továbbiakban is, hogy Magyar Péter biztonsági játékot fog játszani, és megpróbál a lehető legkevesebbet mondva a lehető legtöbb üzenetet eljuttatni. Ha itt most ő nekiáll politikai bombákat elhaigálni, és felkavarni a magyar közéletet, azzal ártani fog magának, mert polarizálja a vele kapcsolatos véleményt jelenleg. ő ott tart, hogy bízunk-e meg ebben az emberben, mint a változás elhozójában, vagy nem. És rengeteg olyan ember van, aki figyeli, mikor mond olyat, hogy a fenébe ez ugyanolyan, mint az előzők. Ezek ugyanazok, ugye, ahogy a régi magyar politikai mondás megy. Tehát mindenki várja, hogy mikor fog valami olyat mondani, amit már Gyurcsánytól százszor hallottunk, amit a Jobbiktól százszor hallottunk. Nyilván akinek füle van az antiszemitizmusra, az várja, hogy mikor fog egy jó ízű zsidózni. Akinek füle van arra, hogy a vidéki bunkózás mikor jön, mikor fog ez egy ilyen budapesti bunkók leparasztozni minket. Tehát mindenki várja, hogy fog-e valami ilyet csinálni. Ő most egy nagyon vékony kötélen próbál előre menni, az pedig ilyen hosszú és óvatos beszédekkel megy, ilyen szempontból nem volt váratlan.
Engem az lepett meg, vagy mondanám azt inkább, hogy úgymond nyűgözött le, hogy nagyon sokáig arról beszéltünk, hogy Magyar Péternél ez az időfaktor júniusig, ez egy iszonyú nagy veszély. Össze tud-e csődíteni maga köré szakemberi stábot, tud-e magának pártot találni, fent tudja tartani a figyelmet, és végül is úgy jött ki, hogy valószínűleg ő jól óra tette azzal, hogy az elején épített fel egy ilyen borzasztó nagy hype-ot, tényleg nem telt el úgy nap, hogy nem ment volna el egy exkluzív interjúra a létező összes sajtóorgánumhoz, vagy tett volna ki valami posztot fél óránként a Facebookra, és látszik az, hogy ezzel a múlt szombati tüntetéssel egyfajta valamilyen bázis kiépült, vagy legalábbis látható az, hogy igen, tehát vannak emberek, nem csak Facebook profilok emögött, az egész mögött. Engem az egy dolog ejt még kétségbe azzal kapcsolatban, hogy ez egy mennyire hiteles politikai formáció, és nagyon sokat gondolkodtam a héten, hogy azzal kezdtük az évadot, hogy arról beszéltünk, hogy megjelent mögötte egy politikai stáb, egy politikai kommunikációs stáb, egyre profibbak lettek az interjúk, az apró külcsinektől, kigomboltig, fekete nyakkendőtől át, addig, hogy egyre kevésbé lett csapongó az a Facebook posztolás, és elkezdett csökkenni az elütések száma is. De kommunikációs stábot, vagy bármilyen ilyen politikai kampánycsináló stábot, ha más nem a versenyszférából, pénzkérdése szerezni valakinek. Engem sokkal jobban foglalkoztat ebben az egész történetben az, hogy ha te valamilyen politikai változást szeretnél elérni, teszem azt mondjuk itt tényleg egy rendszerváltást, amiről ő beszél, akkor ahhoz egyfelől kelleni fognak szakpolitikusok. Uram, bocsá, itt most tényleg leesik a kereszt a nyakamból, de hát kell egy valamilyen árnyék kabinetszerűség, és tényleg nem akarom kimondani a csúnya szót, ami a kabinet helyett egy másikat használ, de lássuk be, egy demokráciában szükséged van egy szakpolitikai stábra, illetve szükséged van egy olyan policy maker csapatra, akik ténylegesen el tudják kezdeni megcsinálni azokat az intézkedéseket, részt venni a döntéshozásba, ha pozícióba kerülsz, tudják az, hogy egy politikusnak és egy politikus tábjának milyen egy munkanapja. És ebből egyelőre nem látunk semmit Magyar Péter mögül. Nyilván lehet LP-listát csinálni ilyen ki mit tud alapon, amit most látunk, de ahhoz, hogy ebből valamilyen nagy politikai transformáció legyen, attól ez nagyon messze áll. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, és talán inkább itt ilyen három opciót fogalmaznék meg, hogy jelenleg ezen korai-e gondolkodni, nem ezen a fázison vagyunk, vagy egyszerűen tényleg nem érdekli az embereket Magyarországon, és ezt se tartom elképzelhetetlennek, hogy a demokráciának az ügyes, bajos és bürokratikus oldala az a legkevésbé sem érdekli azt az embert, aki csak arra vár, hogy valaki végre elhajtsa Orbán Viktort a várból, vagy valóban szerinted is van egy aggály azzal kapcsolatban, hogy ennek a politikai mozgalomnak a hitelessége az sokkal inkább csak egy hype-on lóg, mint sem valamilyen konkrét szilárd alapokon áll.
A hype az elején az nyilván megvolt. Tehát a dolog exkluzivitása, hogy nem olyas valaki szidja Orbán Viktort, vagy a környezetét, akinek 15 éve ez a foglalkozása, hanem valaki belülről, nagy szenzációval elindult. Én úgy gondolom, hogy most még ráér. Abból a szempontból ráér, hogy amit te mondasz, az valójában két kérdés. Az egyik az a mint politikai szervezetként működő képesség, a másik pedig a kormányzó képesség. A kormányzó képességet bebizonyítani majd a 2026-os választásokra kell, most ez nem kérdés. A mostani kérdés az, hogy elhiszik-e erről a frissen szerzett pártról, a mögé tett egyesületről, erről az emberről azt, hogy ő képes azokat megcsinálni, amiket most felsoroltál. Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy képes-e választási eredményt elérni. Nagyon sok nagyon jó szakmai stáb van ebben az országban, annak idején a Pálinkás professzor úr mögött, meg Bokros Lajos mögött is összeálltak nagy öregek, akik nagyon tudták azt, hogy lehetne ezt az országot jól kormányozni. Sokuk mögött volt konkrét kormányzati tapasztalat, a kutya nem szavazott rájuk, mert nem kerültek be a köztudatba, nem hitték el róluk, hogy ők a változás elhozói. Most Magyar Péter egy olyan választásra készül, ahol arról születik döntés, hogy ő egy igazi párt igazi vezetője, aki mögé ez az összes többi dolog oda tud épülni. Jelenleg, ha ő most bemutatna egy árnyék kormányt, azzal megszúrná magát olyan helyen, amit Magyarországon...
De legalábbis támadási felületet csinálna.
Tökön szúrná saját magát, bocsánat a szeriőz hangnemből kiszólásért, ugyanis a magyar politikai életnek a tágabb környezete tele van olyan emberekkel, akik, ha felteszed a kezed, hogy pártot csinálunk, jönnek és hozzák a maguk kis véleményét, és fontoskodnak, és ott vannak. Tehát engem idén eddig két pártba hívtak, hogy menjek oda szakérteni. Ezekre nincs szükség Magyar Péternek. Magyar Péternek új emberekre van szükség, komoly emberekre van szükség, akik egész addig nem fognak oda menni, amíg nem látják a bizonyítékát annak, hogy ez az ürge, ez végig tud menedzselni nagyobb hibák nélkül egy választási kampányt, meg tudott szerezni legalább 20-30%-nyi szavazatot, ki tudja védeni az őt érő támadásokat. Ha ez bebizonyítja, akkor viszont válogathat a jó szakemberek közül, és akkor majd kérdéses lesz az, hogy ki lesz Magyar Péter közlekedésügyi minisztere, vagy hogy mit gondol Magyar Péter stábja a védőnőkről, vagy a fertőtóról, vagy bármilyen más hasonló szakpolitikai kérdésről.
Bocsánat, egy teoretikus kérdés, hogyha ugyanezt a kérdést feltettem volna 800 kilométerre nyugatabbra, akkor is ugyanez a válasz erre?
Hadd tegyek fel én egy kérdést. Hallottál te a német vagy a francia politikával kapcsolatban olyat, hogy Olaf Scholzot vagy Emmanuel Macront nem lehet választásokon leváltani? Nem hallottál ilyet. Ilyen szempontból ez egy Magyarország specifikus kérdés. Mindenki várja azt, nyilván amikor ezt a felvételt csináljuk, abban a hátrányban vagyunk, hogy be vagyunk zárva, és stúdióban nem halljuk, hogy mit dönt a választási bizottság, de az emberekben azért van egy olyan gyanú, hogy ki fogják találni, hogy a 6 évvel ezelőtti beszámolóban egy pontos vesző rossz helyen van, és ezért nem indulhat el, vagy valami hasonló dolgot. Mindenki várja, hogy mikor fogják ezt adminisztratív eszközökkel agyonnyomni, mindenki várja, hogy mikor fogják kilőni ezt az embert. Neki most le kell vizsgázni abból, hogy őt nem lehet kilőni egy választás előtt, és ez kevés, abból is le kell vizsgáznia, hogy nem 17,5%-ot szerez a választásokon, és a 4 legjobb haverját kiküldi az Európai Parlamentbe, hanem hogy szereze, mit tudom én, 36,5%-ot, amikor teljesen világossá válik, hogy ő az ellenzék vezére, és nem Gyurcsány Ferenc.
Arról, hogy a Fidesz hogyan áll bosszút, vagy csap le bizonyos helyzetekben, arról az egyik, és már említetted is, az egyik tüntetési fellépő apropóján lehet beszélgetni. Tényleg nagyon-nagyon sok minden történt szombaton, de ugye volt Tarr Zoltán református lelkész a színpadon, aki arról beszélt, hogy mi az egyházak szerepe egy egészséges országban szerinte, és hogy a Balogh Zoltán utáni megtisztulás azt majd hogyan fogja lerendezni a református egyház, és akkor pár nappal később őt emiatt a tüntetés miatt gyakorlatilag menesztették az állami munkahelyéről, ahol próbaidőn volt. Jött egy nagyon-nagyon jó reakció rá. Mencer Tamás egyébként az egyik legönjáróbb fideszes figura lett az elmúlt hetekben, és most már kommunikációs igazgatóvá is avanzsált. Róla azt kell még tudni, hogy ő az, aki ugye sportkommentátor volt, illetve saját bevallása szerint is Fidesz csicska, erről Nagy Feróval diskurált egyszer, és ezt meg is osztotta utána a social media felületein. Ő annyit reagált erre a sztorira, hogy idézem, miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni. Ez volt a reakciója. És az egész sztorival kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik az, hogy mint jogi végzettségű ember tudsz-e arra mondani valamit, hogy munkajogilag fel lehet-e bontani akár egy próbaidőszerződést, csak így ukmukfuk valamire hivatkozva. A másik pedig az már egy politikai kérdés, hogy miért kockáztat meg egy ilyen lépést bárki a Fidesz buborékjából. Tehát elvárja-e a Fidesz tábor vajon az, hogyha egy református lelkész felszólal egy Magyar Péter tüntetésen, akkor ő azonnal legyen mindenhonnan kiebrudalva, vagy volt egy túlbuzgó hivatalvezető valahol Magyarországon, aki azt gondolta, hogy neki most ebbe az ügyben el kell járnia, és az sikerült belőle elérnie, hogy egy kisméretű, de mártírt csinált Tar Zoltánból.
Nem is biztos, hogy olyan kisméretű mártírt csinált. Tar Zoltán nagyon jó beszédet mondott azon a tüntetésen, és ami ennél fontosabb, felrajzolta a Magyar Péter mozgalmának a keresztény profilját, amit hitelesen adott elő farmerban, meg egy laza ingben, és kopaszodó családapaként. Tehát a múzsára azt hiszem azt írtam, hogy valaki egy egyébként is nagyon ideális kelet-európai politikus, tehát ez a középkorú férfi, jó szónok, keresztény, konzervatív, tehát ez eleve egy nagyon jó alapanyag ahhoz, hogy választási eredményt érje el Közép-Európában, és akkor még ki is rúgják, hogy még hitelesítsék is a mondandóját. Ez a Magyar Péter mozgalma számára nagyon kapóra jött. Ezt az embert innentől kezdve lehet használni akár EP képviselőjelöltnek, egy felszentelt református lelkészről beszélünk, aki soha nem adta le a palástot, tehát hitelesen meg tud nyilvánulni kereszténységgel kapcsolatban is. Ugye az első ember, aki bármennyire is hivatalos református akárkiként, még ha csak volt hivatalos református akárkiként, nagy nyilvánosság előtt bocsánatot kér, kisebb nyilvánosság előtt mások ezt megtették már, de 100 000 ember előtt a mikrofonba ő tette meg. Tehát ő ezzel nagyot lépett előre. Az, hogy munkajogilag ez működik-e, nyilván el kéne olvasni a szerződését. Az általános szabály az, hogy még próbaidő alatt sem mondunk fel valakinek világnézeti különbségek miatt. Nem tudom, hogy van-e olyan passzus a szerződésében, ami tiltja a bármilyen politikai megnyilvánulást. Ha van, akkor munkajogilag ez működhet. Más kérdés, hogy annak meg messzire vezető további jogi implikációi vannak, de az a lényeg, hogy politikailag viszont a Fidesz csinált egy jó képviselőjelöltet Magyar Péternek. Nyilván olyan szempontból együtt kell tartani a nyájat, hogy a református egyház a Fidesz egyik fontos támasza. Tehát ha itt holnap kitalálják református lelkészek, hogy a szószékről elkezdik elítélni a különböző pedofil botrányok szereplőit, kritikusak lesznek. Hát az Orbán kormányt bőven lehet jobbról kritizálni, nem csak balról lehet azt kritizálni. Ezt jelenleg nem teszik meg a református lelkészek. Ezeknek egy része azért nem teszi meg, mert elvakult fideszes, más része meg azért, mert nem akar balhét.
És e tekintetben ez egy ilyen figyelmeztető lövés, hogy ez jár.
Persze, hát aki kilép a sorból, azt odasózunk egyet a korbáccsal, ez erre volt jó. Tehát ezt mindenképpen meg kellett tenni, és úgy gondoltam, hogy úgy vannak vele, úgy gondolom, hogy ők nem akart, tehát bevállalták azt, hogy inkább legyen ebből az űrgéből mártír, mint az, hogy elinduljon egy bomlási folyamat a stabil református lelkészi támogatói bázisban.
Maradjunk még a Fidesz meg a többi párt reakciójánál. Ugye Magyar Péter szombat azt is elmondta, hogy Orbán Viktorral és Gyurcsány Ferenccel szeretne vitázni, illetve tett egy utalás, igazából az is elég, hogyha az egyikük eljön itt a utalva arra, hogy hogyan látja ennek a két embernek az együttműködését, és tényleg gyakorlatilag parafrazálva Krúbinak a vonatkozó repdalát. És hát őket nem kapja meg, Deutsch Tamást és Dobrev Klárát ajánlották fel neki vitára. Annyi viszont biztos, hogy DK és Fidesz oldalról is, mindkét oldalról gyakorlatilag teljesen igyekezett elvágni magát ezen a tüntetésen, egyfelől azzal, hogy a Szigetszent Miklósi polgármester is gyakorlatilag elmondta, ez a nincs DK Fidesz nélkül, és összejátszanak, és jár a DK-s a Kövér Lászlóhoz, és hasonló vádakat. Másfelől azzal, hogy Magyar Péter egyébként kellően ironikusan elmondta, hogy ő a mozgában nem vár kiugró nereseket, de most ezen a logikai bukfencen jótékonyan lépjünk tovább, csak azért, hogy fel tudjam tenni ezt a kérdést. Annyi biztos, hogy ezután a szombat után ő rátette magát erre a harmadik útra, ahol ő se nem Gyurcsányék, se nem Orbánék. A kérdésem az, hogy a Fidesz szempontjából nézve mi az okosabb stratégia ebben a helyzetben? Megpróbálni mindenképpen erőszakkal összegyurcsányozni Magyar Pétert, lévén egy bevett doktrináról beszélünk, és eddig mindenkit sikerült összegyurcsányozni, és tudjuk, hogy ez jól működik, ameddig Gyurcsány van, Gyurcsány verhető, addig a Fidesz nyer. vagy lehet egy olyan kockáztatás a Fidesz részéről, ami még jól jöhet ki hosszú távon, hogyha azt mondják, hogy hagyjuk élni, hadd csináljon ki mindenkit az ellenzéki oldalon, egy kicsit lemarhat tőlünk, oké, akkor lemar tőlünk egy kicsit, meg a Mi Hazánktól egy kicsit, de végül is nagyjából lefedi ugyanazt a tábort, aki eddig leszavazott a Gyurcsányékra, meg leszavazott a többi kis pártra, és akkor most ő lesz majd az új ellenpólus, nem tudom, 24 júniusa után, vagy 26-ra fordulva, nem Orbán kontra Gyurcsány lesz, hanem Orbán kontra Magyar Péter.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez a döntés a Fidesz kezében van. Az, hogy ő a DK-val és Gyurcsány Ferenccel szembefordul, az egy természetes dolog. Azt a fajta tortát, most ez egy képzavar, hogy a tortát összeforrasztani és újra felvágni, de lényegében erről van szó. Tehát hiba lenne a Magyar Péter részéről azt csinálni, hogy azt mondja, hogy van ennyi százalék DK, ennyi százalék Fidesz, ennyi százalék egyéb párt, és akkor én valahova megpróbálok ebbe beilleszkedni. Tehát ő neki tagadni kell ennek a tortának a létezését, és azt kell mondania, hogy ő egy teljesen új felosztást akar ebben keresni. Tehát az egész felosztást el kell utasítania. És ez az a választás, amelyiken ezt megteheti. Tehát az európai parlamenti választáson nincsenek olyan megfontolások, hogy elvihettük volna legalább az egyik debreceni körzetet, ha nem veszekszünk egymással, vagy még három helyet megcsíphettünk volna, és akkor nincs kétharmad. Itt ilyen megfontolások nincsenek, a önkormányzati választásokon lesz, ami lesz. Itt az EP választásokon a százalékok a kérdésesek, ahol egy teljesen nyílt listás szavazás van, egy népszerűségi verseny. És teljesen természetes, hogy betámadja Gyurcsány Ferencet és pártját is, mert újra akarja az egészet osztani. Tehát az, hogy tehát ő akkor lehet kihívója a Fidesznek, ha a Gyurcsány pártjából le tudja azt az 1-2 százalékot markolni, aki hajlandó belátni, hogy van élet Gyurcsány Ferenc farvizén kívül is, meg a Fideszből lemarkol 10-15 százalékot, és akkor utána következik az, hogy a nem válaszol, nincs pártja, szeletet a tortából kihozza el. Tehát őneki tagadnia kell a teljes berendezkedését a mai magyar politikának, és nem pedig bezárni magát oda, hogy van ott egy nagy szürke terület, ahol nem válaszolnak az emberek, mert azoknak egy része azért nem válaszol, mert tényleg nem érdekli. Tehát neki meg kell támadnia a létező nagy pártokat, és ezt megtette.
De nyilván ez egy hosszú távú kérdés, de pont nem sokkal azért, hogy beültünk forgatni, jött ki Tóta V. Árpádnak egy publia nálunk a 365, amit beteszem a leírásba, amiben azt fejtette ki igazából, hogy ez tök jó, de ebben a rendszerben el fog kell lennie érkezni egy olyan pontnak, ahol neki választania kell, hogy melyiket látja a kisebb rossznak, és valakivel együtt fog működni, mert arra esély, hogy ő önerőből akár a meglévő ellenzéki oldal, akár a Fidesz-szel való együttműködés nélkül bármilyen kormányzó erőhöz jusson, akár kisebb, akár nagyobb koalíciós partnerként, az nem fog tudni matematikailag megvalósulni, ha csak nem valami őrületes csoda történik, és egymaga szerez egy fülkeforradalomszerű kétharmadot. Amikor láthatóan van egy ilyen kialakulóban lévő dilemma, akkor nem rizikós bevállalni az, hogy mindenkinek az anyját mi vagyunk a jók.
Nem. Ugyanis ez a választás még nem arról szól. Nem olvastam a publit, de ha Tóta V. azt írta, tehát ebben neki igaza van a 26-os parlamenti választások előtt. Az a nagyon nem mindegy, hogy a ellenzéki összefogás történetében, ami 2010 óta íródik, mindenki egyenrangúnak gondolja magát, és aztán teljesen irreális követeléseik vannak egymással szemben. Tehát nem megyek bele, hogy melyik vidéki városokban, de van jó pár olyan, ahol ha az egészet odaadták volna a Jobbiknak annak idején, akkor ott az nyerhetett volna. Mindenki államtitkár szeretne lenni legalább, és az egész összefogásos tárgyalásoknak van egy olyan hangulata, hogy senki se akar engedni. Az biztos abban Tótának igaza van, hogy egy parlamenti választás előtt meg kell kötni az alkukat. Az a nem mindegy, hogy úgy kötsz alkut, hogy te is egy valahol 5-20% közötti párt vagy, meg a másik is egy valahol 5-20% közötti párt, vagy úgy kötöd, hogy te egy 34-35%-os párt vagy, ő meg egy 10-12%-os párt. Még ezek is kemény alkuk, hát emlékszünk, vagy hát te az olvasmány élményeidből, hogy az SZDSZ milyen szinten tudta a MSZP nyakába rakni a békjót, de tehát még ott is vannak nagy politikai alkuk, de az, hogy itt mindenki megvan arról győződve, hogy ő neki legalább egy belügyminisztert kell adni ebbe az együttműködésbe, úgy nincs alku. Tehát ezen a választáson el kell dönteni, hogy ki az úraháznál, meg kell szerezni a dominanciát az ellenzéki oldalon. Nem lehet...
Bocsánat, a kérdés, hogy ez mennyire maradt fent? Tehát ugye a 21-22-es összefogásnál is ez volt a probléma, hogy a 19-es választást azok találták mértékadónak, akik jól szerepeltek benne, DK Momentum mondta, hogy hát mi vagyunk az erősek ebbe az egészben, a többiek megmondták, hogy jó, igen ám, de hogy ha meg ránézel a parlamenti patkóra, akkor meg mi itt vagyunk, meg mi itt vagyunk, meg mi itt vagyunk. Tehát azért ez sem egy ennyire egyszerűen lezongorázható.
Nem ennyire egyszerűen lezongorázható. Én 30% környékén látom azt a vonalat, amit ha mondjuk a Magyar Péter mozgalma elérne ezen az európai parlamenti választáson, na akkor átrajzolódna a magyar politikai paletta. Ha az alatt marad, 20 és 30 között, akkor ez véleményes dolog, ha 20 alatt, akkor beáll a fogjunk össze sorba. Tehát itt van a vizsga feladat, hogy ott a 20, legalább a 25%, amit el kéne érni. Még egy dolog, pártalapítás, meg hogy milyen későn lett pártja, emiatt. Tehát onnantól kezdve, hogy valakinek pártja van, azt meg lehet mérni. Tehát mához egy hétre, meg mához két hétre, meg mához három hétre papírokat fogsz az orrom alá tolni az adás előtt, hogy a Závec ennyit mért, a Medián annyit mért, aki tudja ki a fene, meg amannyit mért, és mit gondolok arról, hogy ennyi, meg annyi százalék. Most következik az a fázis, amikor megmérjük, hogy mekkora Magyar Péter, és ez lesz a következő 2-3 hét témája.
Aki kíváncsi erre, az majd csatlakozzon be 2-3 hét múlva az adáshoz is. Most viszont szerintem ennyi fért bele, vagy ennyit tudtunk mondani Magyar Péterről, talán bármilyen újdonságot. Átmegyünk most, átnyergerünk a kérdezfelelek szekcióra. Ne menjetek messzire. Ezen a héten is rengeteg kérdést kaptunk, néhány rövidebbet hoztam belőle, de önkényesen kezdenék egy olyannal, amit még szerettem volna feltenni mindenképp a mai adásban. Egyföl van egy olyan szinten önkényes dolog, nem tudom, mennyi látszik ebből a kamerából, de van egy rettentő jó Mészáros Lőrinc, mint Malac Bersely pólóm, amit valamikor fel akartam venni ebben az évadban, és hétfőn megkaptam erre az apropót, ugyanis Mészáros Lőrinc egy hatalmas, tényleg több tízer karakteres interjút adott az Indexnek, és fantasztikus dolgok vannak benne, tehát van néhány idézet, amit kiírtam. A világ nem úgy működik, hogy van egy joystick, és azzal állítgatják a pénzcsapot, ez nagyon-nagyon sok szalagcímben jelent meg. Volt arról idézet, hogy neki milyen nehéz volt a NER előtt, a szocialisták idején üldözötté váltak a jobboldali vállalkozók, köztük én is, és még azt is elmondta, ezt csak parafrazálni tudom, hogy az ő életét semennyire nem befolyásolta Simicska és Orbán összeveszése. Azért itt még sajtó oldalról hadd említsem meg, hogy az Indexes mikrofonálvány egészen remek produkciót nyújtott, tehát ha bárkinek még egy töredéknyi illúziója maradt arról, hogy ez egy szerkesztőség, akkor azt most sikerült előzni. Azért volt ilyen kérdés, hogy mit vett Orbánnak a 60. születésnapjára, illetve volt egy ilyen, ezt idéznem kell, hogy azt mondta, másfél-két évtizedig napi 18-20 órát dolgozott, bár ez kicsit soknak tűnik, aki akar és tud ennyit dolgozni, az ön szerint nagy valószínűséggel milliárdos lesz. Volt egy ilyen nagyon-nagyon izzasztó kérdés, amit Mészáros Lőrinc kapott. Nem ez a kérdésem. Az a kérdésem, hogy látunk pár éve egy olyan trendet, tendenciát, hogy Mészáros Lőrincet elkezdik ilyen csinos PR-ral előhozni a bulvár sajtóban. Nyilván Várkonyi Andrea is a műveletnek egy fontos szereplője. Hogy akkor, amikor Magyar Péter a NER vagyon visszaszerzésével kampányol, akkor egy ilyen interjú az azt a célt szolgálja, hogy dehogy nem jó pénzben, jó kézben van a magyar vagyon a magyar tőkésnél, vagy egyszerűen ez csak egy ilyen sima zajkeltés, aztán lássuk meg, mi lesz belőle.
Nekem ez inkább zajkeltésnek tűnik. A legnagyobb elismeréssel az a neked adózok, hogy ezeket az idézeteket nem Mészáros Lőrinc hangját utánozva olvastad fel. mielőtt ez a része kezdődött a műsornak, volt egy pici leállás, ezt a kedves hallgatóknak mondom, gyönyörűen tudja Mészáros Lőrinc hangját utánozni, tehát egy bödöcs veszett el benned. Az, hogy a egykori principálisomat, Helmeci Lászlót fogom idézni, aki a Mészáros Lőrincre is még pár hasonló emberre az élő marha konzerv kifejezést használta. De nekem csak ez jutott eszembe, több tízezer karakter, nem mindegy, mit mond. Zajt keltenek vele, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen hülyeségeket beszélt össze-vissza. Hülyeségeket beszél össze-vissza. Lapozzunk.
Jó, akkor menjünk a rendes kérdésekre. Ugye a héten megjelent a hivatalos Fidesz EP lista, tudtuk listavezető Dajcs Tamás, második helyen Gál Kinga, ezúttal is van határon túli magyar és fogyatékossággal élő képviselő is a lista, mint ahogy eddig mindig. És a kérdés, amit ezzel kapcsolatban kaptunk, az úgy hangzik, hogy veszíthet-e szavazókat a Fidesz Dajcs miatt, vagy az emberek csak a pártlogóra szavaznak, és ezt kiegészíteném annyival, hogy gondolom arra is utal a kérdés, hogy Magyar Péter, ha jól emlékszem, elmondta, hogy ő a lista tetejére fogja tenni magát, nem fog kimenni Brüsszelbe, hogyha szereznek helyet, de a lista tetejé lesz. És akkor kik lesznek még a listák tetején? Lesz Dobrev Klára a lista tetején, lesz Donát Anna a lista tetején, még Vona Gábor is ott lesz a lista tetején, hogy egy ilyen helyzetben nem kellette volna erősebb nevet kasztingolni Varga Judit után, vagy Varga Judit lett volna ez a név, és miután ő nincsen, akkor felejtős.
Ugyanaz a dilemma, mint amit akkor kérdeztél, hogy miért nincsen Szentkirályi Alexandránál karakteresebb jelöltje a főpolgármesteri posztra a Fidesznek. Ahhoz karakteres politikus kell, és ahogy ott is elmondtam, a NER természetével ellentétes az, hogy valaki nagyon karakteres legyen. Pont Magyar Péter mutatja meg, aki egy közepesen karakteres valaki, mielőtt ő kiállt volna, hogy 12 egy tucat slimfit öltönyös nerenc volt, és nézd meg, hogy most ott tart, hogy 100 000-es tüntetései vannak. A túl jó karakterek felépítése kockázat. Vagy azért, mert kiáll és magához ragadja a kezdeményezést, vagy azért, lásd Varga Judit, hogy ha valamit nem jól csinál, akkor viszont fel kell gyújtani és fel kell áldozni, mielőtt tovább harapul, mielőtt a karakterével azonosítanak minket. Varga Judit jó EP lista vezető lett volna, de hát ugye az ismert körülmények miatt nem. Dajcs Tamás vészmegoldás, lehet, hogy fog miatta valamennyi szavazatot veszíteni a Fidesz, bár a Fideszre azok szavaznak, akinek vagy muszáj, vagy azért, mert annyira szereti, és azok akkor is a Fideszre szavaznának, ha az öreg ördög lenne a Fidesz lista vezetője, de az biztos, hogy a nem Fidesz szavazó körökben, igen, az kelt bizonyos mosolyokat, hogy tényleg komoly és rutinos politikusokkal szemben a bohém életmódjáról ismert Dajcs Tamás van a másik lista tetején, és nyilván a bohém életmód az itt egy eufemizmus volt. Tehát igen, veszíthet miatt a szavazatokat, de ha rosszul szerepel a Fidesz, az nem amiatt lesz, hogy Dajcs Tamás van a lista tetején.
Következő egy személyesebb hangvételű kérdés. Kik azok a húzó nevek a közéletből, akár kiábrándult fideszes, akár kiábrándult ellenzéki oldalról, akik beállhatnak vagy beállnának Magyar Péter pártja mögé, és itt jön a személyes tartalom, a kard vagy a diétás magyar múzsa csapatából volna ilyesmire indítatás?
Hú, ez egy nagyon összetett kérdés. Az egyik az, kezdjük a személyes részével. Ha én akármilyen párthoz elmennék valamit csinálni, az egy teljesen más dolog ahhoz képest, amit most csinálok. Tehát a magyar fejekben összekeveredik az elemzés és megmondó emberkedés a valamihez ténylegesen értéshez. Tehát ha most itt összerántanánk a teljes magyar megmondó emberi stábot, a Ceglédi-től kezdve, a Török Gábortól, tehát egy ilyen dream teamet összeszednénk, és azt mondanánk, hogy legyenek ők a kormány, mondjuk úgy is, hogy én is benne vagyok, az egy borzasztó rossz kormány lenne, mert kiderülne, hogy itt senki nem ért semmihez, mindenki ért ahhoz, hogy megmondja, hogy mi csinálnak a politikában, meg értelmezze, de az, hogy kell becsavarni egy villanykörtét, na az nem megy nekik. Én saját magam, ha most engem felkérnének, azt mondanám, hogy csörögne a telefonom, és most repülőüzemmódban van állítva, de elfelejtem, és most itt az adásba betelefonálna, mint Bolgár úrhoz, Magyar Péter, hogy jaj, Sándor maga olyan szépeket mond, mi akar lenni a kormányban, akkor azt mondanám, hogy az igazságügyminiszteri pozíciót talán el tudom vállalni, mert az igazságszolgáltatásban dolgozom, tizen, lassan 20 éve ott vagyok, ahhoz értek. De hogy ezen kívül az, hogy mit kell csinálni a magyar mezőgazdasággal, fogalmam sincs. Tehát az, hogy a közéleti húzónevek közül kiállhat be, az valójában egy nagyon szűk csoport, a legtöbben nem értenek olyan szinten kormányzási dolgokhoz, hogy ők be tudjanak állni. És az összes olyan arc, aki most ilyen húzónévként forog a közbeszédben, ezek elkopott arcok. Tehát ennél Magyar Péternek újabb arcokra van szüksége. A másik dolog az, hogy fel kell adni dolgokat. Tehát én jelenleg ügyvédkedek, jelenleg engem elhívnak a HVG-be okosemberkedni, írom a saját blogomat, oldalamat, ezt mindet be kell zárni annak az ígéreté, arra az ígéretre tekintettel, hogy én majd 2 év múlva esetleg leszek valami, vagy nem. Ez egy ugrás a sötétbe, és ezt jelenleg nagyon kevesen teszik meg, tehát erre a kérdésre az EP választás után érdemes visszatérni. Akkor majd lesznek emberek, és ez egy nagyon nehéz HR humán erőforrás kihívás a Magyar Péter leendő pártjával kapcsolatban, hogy nem kell mindenkit odaengedni, aki jelentkezik, hogy ő jön és ő megoldja, mert ráadásul még az se elég, ha valaki jó szakember. Ott van Ángyán professzor. Mindenki tudja, hogy ő egy nagyszerű mezőgazdasági szakember. Az ő ideája ez a Kert Magyarország, ami egy nagyon nagyra becsülhető idea, és tök jó lenne, ha ez valamekkora részben is igaz lenne, de egy mezőgazdasági miniszternek az is a feladata, hogy a magyar mezőgazdasági piacon gigavállalatok is jelen vannak, és tudni kell közöttük egyensúlyozni, és miniszterként tudni kell félretenni azt, hogy én azt gondolom, hogy jó lenne, ha ezek a vállalatok nem lennének itt vannak. Környezetvédelmi miniszterként nem a legzöldebb embert kell oda tenni, hanem azt, aki valamilyen módon keresztül tudja vinni az ország zöld politikáját. Tehát ki az, aki ért hozzá ahhoz a területhez, politikai érzéke van, vezetői képességei vannak, ez nem egy olyan nagyon gyakori képesség, ez a három együtt. Minden szakterületen nem több, mint 10 ember. Azok közül kell az egyik. Az, hogy most akkor oda lehet hívni egy környezetvédelem vagy mezőgazdasági influencert, vagy egy nagy tekintélyű professzort, az hitelesítheti a pártok a politikáját, hogy itt van ez a kiváló ember, és egyetért velünk, vagy felkérjük főtanácsadónak, de a pártépítésben nem ezek az emberek kellenek. Ha megcsörren a telefon, hogy ne kerüljem ki a választ, ha megcsörön a telefon, hogy Sándor, várunk a kormányba, azt fogom mondani, hogy oké, igazságügyminiszter vagy az igazságügyminisztérium valamelyik államtitkára, és kell hozzá egy olyan stáb, aki olyan kérdésekben, amihez én tök hülye vagyok, önállóan elviszi a maga területét. Ez a válasz.
Az utolsó kérdésünk pedig a héten, ugye ezen héten derült ki, hogy Xi Jinping májusban Budapestre jöhet, és ezzel összefügg a hallgatói kérdés. A magyar közönyben jól nyomon követhetőek a külügyminisztérium idézőjel érdekes országokkal kötött megállapodásai, például Türkmenisztán. Van-e ennek köze a kínai érdekekhez, vagy nem kell ennek ekkora jelentőséget tulajdonítani?
Van köze a kínai érdekekhez. A Xi Jinping látogatással kapcsolatban a legfontosabb az, hogy elsősorban nem hozzánk jön Xi Jinping. Xi Jinping van akkora ember, hogy se Magyarország, se Szerbia kedvéért nem utazik el Európába, kivéve akkor, ha valami nagyon nagyot tudna itt gurítani az Európai Unió meggyengítésével kapcsolatban, ő Emmanuel Macronhoz megy, és ez Emmanuel Macronnak egy nagy fegyvertény, hogy vele kénytelen Xi Jinping egyenrangúként tárgyalni. Nyilván Xi Jinping próbálja a kínai mozgásteret tágítani az amerikai nyomással szemben, ami ugye egész óceániai térségben igyekszik politikai összefogást kovácsolni Kínával szemben. Ebben a körben Franciaországot érték károk, például kitúrták őket az ausztrál tengeralattjáró programból az amerikaiak rovására, de egyébként is Xi Jinpingnek beszélgetni kell az Európai Unióval, hogy jelezze az amerikaiak számára, hogy neki is van külpolitikai mozgástere. Ehhez képest az, hogy utána benéz Budapestre, meg esetleg Belgrádba, az szimbolikus dolog. Ezt hívták régen druzsbázásnak, amikor az elvtársak körbelátogatták egymást és puszilkoztak a repülőtéren. Xi Jinping velünk nagyjából ezen a szinten fog foglalkozni, hiszen éppen közben arról van szó, hogy most már uniós, aztán bizottsági szinten is felmerült, hogy miért vannak itt kínai, vagy lesznek itt kínai rendőrőrsök, és próbálnak rápirítani a kisebb tagállamokra, hogy az EU, mint globális politikai tényező beszélget Kínával, de az EU tagjai nem csicskulnak be Kínának. Nyilván a különböző ilyen hátasztánokkal kötött megállapodások, ezek illeszkednek a kínai úgynevezett Belt and Road programba, ami egy kínai befolyási övezet kiépítését célozza. Ez még akár jó is lehetne, ha nekünk lennének versenyképes termékeink, vagy megoldásaink, amikvel oda be tudunk szállni. Nem nagyon vannak, ezek is inkább ilyen szimbolikus látogatások, pénzmosási célokra tökéletes, luxus szállodában luxusbulizás célokra tökéletes, ennél sokkal több jelentősége nincsen.
Azt hiszem, ennyi fér bele ezen a héten a kérdezfelelekbe. Jövő héten is várjuk a kérdéseiteket, el tudjátok őket küldeni a leírásban található linken, illetve kedden majd jönnek az erre vonatkozó posztok a Múzsán és a HVG-n. Oda is nyugodtan küldhetitek őket, most azonban megyünk át a hírháttérre. Az a furcsa helyzet állt elő, és azzal fogunk foglalkozni a mai hírháttér elején, hogy miközben Magyar Péter abszolút azzal állt ki a leghangosabban, hogy ő a Korrupner lebontásáért küzd, előhozta megint a fiókból a Völner-Sádl ügyet, Rogán Antalt nem csak a propagandával, hanem az ő érintettségével is támadja. Miközben ez megy a címlapon, aközben gyakorlatilag elment a radar alatt egy a Völner-Sádl ügyhöz egyébként alapjaiban tökre hasonló sztori, aki szintén lemaradt volna erről. Az történt, hogy ez egy 2022-ben történő sztori, amiben most volt februárban vádemelés, és a 24.hu szerezte meg a nyomozati anyagokat, és 2022-re, ha visszamegyünk, ekkor volt egy nagy ügyészségi és rendőrségi razzia, 150 ügyész és rendőr csapott le egyszerre, egy a pénzügyminisztériumon és az akkori még Palkovics vezette Innovációs és Technológiai Minisztériumon át szövődő korrupciós hálózatra. Nem csak ők voltak benne érintettek, de a történetben végül 54 ember ellen emeltek vádat, és az érintettek között van például Karsai Tamás, aki Varga Mihálynak volt a helyettes államtitkára, de vannak itt osztályvezetők, főosztályvezetők, állami cégvezetők és minden alsóbb szintek is. Az alsóbb szintek pedig azt onnan látjuk, hogy a történetben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ember érintett. Nem túl bonyolult a sztori egyébként, annyiról van szó, hogy EU-s pályázatokat, többségében EU-s pályázatokat segítettek elintézni, vissza nem térítendő összegeket, összesen 116 pályázatot, és az összérték az egy elég súlyos 25 milliárd forint, amiről itt szó van. És nagyon komoly börtönbüntetések vannak a vádban, és komoly magas szintekre megy fel a dolog, és nyilvánvalóan a lefelé pedig a pályázatírói szintekre nagyon-nagyon sok irányból bebiztosítva azt, hogy ez a hálózat kicsit hasonlóan a Völner-Sádl féléhez, hogy úgy működjön, mint egy automata gépezet. Az most egy dolog a történettel kapcsolatban, hogy amikor azzal kezdődött az egész jogállamisági eljárás, illetve a Magyarországgal szembeni pénzbefagyasztások, hogy nem lehet itthon biztosítani, hogy szabályosan költjük el az EU forrásokat, majd kijön egy ilyen ügy, az a Fidesznek elég rossz időzítés, de ezt tudjuk, azóta 100 ilyen sztori kijött. Inkább az az érdekes ebben a sztoriban, és arra vagyok kíváncsi, hogy te mivel magyarázod azt, hogy miközben itt van a közfigyelem egy olyan sztori körül, amiben a korrupció egy központi elem, és nagyon magas szinten, és nagyon-nagyon fontos elemként van kezelve, aközben egy ilyen történet szinte észrevétlenül megy át a magyar nyilvánosságon. Miért van az, hogy a magyar embereket nem, vagy csak, ahogy a Magyar Péter sztorinál látjuk, egyfajta szelektivitással érdekli a korrupció?
Igen. Ehhez a konkrét történethez még hadd tegyem azt hozzá, hogy ez egy rendkívül kiterjedt hálózat volt, és ha én jól tudom, úgy csinálok, mintha nem lennének hozzá forrásaim, vannak, hogy itt arról volt szó, hogy ez felülről ment lefelé. Tehát nem úgy volt, hogy a pályázatírók kezdték felajánlgatni a pénzt, hanem itt ennek a sémának a tetején elhelyezkedő személyek tulajdonképpen kérték a pénzt, a kenőpénzt, és az alsóbb szinteken levő emberek, pályázatírók, pályázók, azok egyszerűen tudták, hogy nincs pénz, vagy nincs pályázatnyerés, ha nem adják le azt, amit le kell adni. És az, hogy ez miért kap, vagy miért nem kap elég nyilvánosságot, ez elvezet oda, hogy miért nem lehet kampányolni Magyarországon önmagában a korrupcióval. Én ennek az okát abban látom, hogy a korrupció az Magyarországon egy mindennapos dolog, a NER előtt is az volt. A NER abban hozott változást, hogy univerzálissá tette. Tehát egyrészt van a legtetején a társadalomnak vagy a piramisnak egy olyan fajta korrupció, ami formálisan nem korrupció, ugye erre használják a state capture kifejezést, ha te írod a jogszabályt, akkor nem lesz jogellenes, amit használsz, tehát fogjulejted az államot, ugye ezt jelenti az angol kifejezés. Egyenlejjebb van az ügyintéző korrupció, amit nálunk az államtitkári szintig is felmegy. Én úgy látom, hogy ezt a fajta sémát, amit itt lebuktattak, ezt az összes magyar minisztériumban meg lehet buktatni. Ugye 100-valahány a helyettes államtitkárok, kormány meg biztosok, megbízottak, miniszterelnöki megbízottak, meg hasonló állatfajták száma Magyarországon. Ezeknek legalább a fele működtet valami hasonló rendszert. Még egyen lejjebb van az ajtón álló korrupció, ahol szűkös társadalmi erőforrásokat adnak pénzért, ugye ez a műtéti várólistás, műszaki vizsga és hasonló kenőpénzszedések, és vidéken pedig ez még kiegészül a spáhi korrupcióval, amikor a helyi fideszes választókerületi elnök védelmi pénzt szed a helyiektől. Tehát ezek a szintek, ezek teljesen is tökéletesen behálózzák a magyar társadalmat. Azért nagyon veszélyes az elszámolása, hogy mindenkit utolérünk és mindenkit elkapunk, kampányolás, ez ugye Hatházi Ákosnak a állandó politikai terméke, hogy azért veszélyes, mert menj oda egy vidéki vállalkozóhoz, aki tudom én, fém szerkezetépítéssel foglalkozik, hűtőházat, csarnokot, ilyesmiket épít. Sehogy máshogy nem kap munkát, mint az EU pályázatokból finanszírozott fejlesztésekből. Vissza kell adni, és ráadásul ellentétben a 2010 előtti ugyanilyen sémákkal itt elvárják az ideológiai megfelelést. Gyurcsányék meg a szocik tökéletesen hidegen hagyta őket, majdnem egy másik igét használtam, mit csináltak ők azzal, hogy kinek milyen politikai beállítottsága van, meg volt, hogy ki mennyit vihet el a megrendelése, mennyit ad vissza. Most fel kell venni a Pufi mellényt, ugye a közbeszerző mellényt, a Tommy Hilfigeringet, és el kell menni a Gourmet Fesztiválra lazulni a döntéshozókkal. Mi oda ilyen fideszes spottolásra szoktunk kimenni, de most ez is elvárás. De ha odamész ezekhez a vállalkozókhoz, és azt mondod neki, hogy te egy rossz nerenc tolvaj vagy, így nézni fog rád, és azt fogja mondani, hogy drága szép öcsém, akkor tessék, vállalkozzál te. Vállalkozzál úgy, hogy nem adsz vissza, vállalkozzál úgy, hogy nem haverkodsz ezekkel az emberekkel. Ez így működik. Ez nem jó, hogy így működik, és ezt vissza kell szorítani, viszont azzal kampányolni, hogy ez ne legyen, az két dologra jó, az egyik, hogy tartani fognak tőled, a másik meg azt fogják gondolni, hogy nem tudod merre vagy arccal, hogy azt hiszed, hogy ezt Magyarországon fel lehet számolni. Tehát ez az egyik veszélye.
Bocsánat, de hogyha felszámolni nem lehet, oké. Tehát értjük, és az a baj, hogy amikor a NER-ről beszélünk, és a NER-re válthatóságáról, akkor sokszor beleesünk abba a hibába, hogy ez csak egy politikai vetületét vizsgáljuk a dolognak, az, hogy milyen, mondjuk akkor az, hogy az üzleti életében Magyarországnak, és pláne a társadalmi életében Magyarországnak hogyan ívódott bele, az nem egy fülkeforradalom kérdése lesz. De, De mégiscsak szerintem ez egy jogos igény. Még akkor is, hogyha látjuk, hogy ez ennyire be van idegződve, és a mai napig a jogsi a vizsgabiztos, és mindenkinek oda csúsztatjuk a pár ezrest, tudjuk, hogy ez létezik. De nem lehet-e meghúzni egy vonalat ebben az egészben? Most ez nagyon mesterségesen hangzik, de amire gondolok itt az, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, és ez nem változik, akár NER van, akár nem NER van, akkor ez egy ilyen beláthatatlan balkánosodás, amiből nem fogunk tudni kiszakadni. Nem lehet ebben valahol egy olyan megállt behúzni, hogy nyilván nem azt mondom, hogy ettől a szintől lefelé lehet korrumpálódni, és ettől szintől fölfelé nem, de hogy nem egy jogos társadalmi elvárása az, hogy ebben legyen valami változás, akár ezen a mikroszinten is, amiről most beszéltem.
A magyar embereknek nem a korrupcióval van a baja, nyilván mindenkinek azzal is baja van, de alapvetően mindenkinek azzal van baja. Egyébként felméréseket kell csináltatni, és ez majd mindjárt visszatérek erre, de a legtöbb magyar embernek azzal van, hogy nem működik normálisan ez az ország. Tehát engem ügyvédként tökéletesen hidegen hagy, ha XYZRT, aki állami informatikai rendszereket fejleszt, hogy a vezérigazgató úr vesz egy új mercit az állami megrendelést követően, használja egészséggel, ha működik a szoftver, amit csináltak. És tudom, hogy ez egy opportunista, megalkuvó kelet-európai hozzáállás, de így állunk hozzá. Tehát amikor, ha én egy fizetési meghagyással indult eljárásból pert akarok csinálni, akkor egyenként betűről betűre át kell pötyögnem az egyik informatikai rendszerből az adatokat a másikba, mert itt is lenyúltak egy kis pénzt, meg ott is lenyúltak egy kis pénzt. Senkit nem az érdekel, hogy lenyúlták a pénzt, hanem az, hogy nem lehet egy enterrel átexportálni az adatokat az egyikből a másikba. Vagy egyáltalán, hogy ez miért két rendszer.
De nem pont ezt tartotta meg ott? Tehát, hogy nem azzal van a baja, vagy nem azzal nincs baja a Fidesz szavazónak, hogy lenyúlják a pénzt. Tehát ugye visszakanyodva a Mészáros Lőrinc sztorihoz, hogy hát jó, de legalább magyar kézben van, meg jó, hát igen, vannak ilyen Mészáros Lőrincek, meg igen, meg a miniszterelnök úr, meg külügyminiszter úr itt, meg ott szokott nyaralni, de legalább országépül szépül. Tehát, hogy ugye ebből a mentalitásban nagyon messzire lehet hógolyózni.
Messzire lehet hógolyózni. Alapvetően, ha vissza akarod szorítani a korrupciót, ahhoz azokat a egyrészt fel kell számolni azokat a pontokat, ahol lehet korrupció. Lásd egészségügy. Nyilván, ha az állam alulfinanszírozza az egészségügyet, ott lesz korrupció. Ha az állam követhetetlenül bonyolult és betarthatatlan műszaki vizsgaszabályokat hoz, ahol visszatapsolnak a vizsgán, ha egy fél centivel nagyobb kipufogó van az autón, viszont átmegy 5000 forintért az, amelyik rozsdás, ott lesz korrupció. Tehát ezeket meg kell szüntetni. És ha a korrupció ellen akarsz kampányolni, akkor a korrupciót, és akkor itt érek át ennek a média oldalára, a korrupciót mindig össze kell tudni kötni vagy egy botránnyal, lásd, Sádl telefonálgat, hogy kinyírok egy bírót, meg ilyenek, vagy azzal, hogy a kedves állampolgárnak milyen problémája származik ebből. A repkedő milliárdok absztrakt fogalmak. Azzal, hogy nem fognak repkedni a milliárdok, ezzel a választópolgár vajmi keveset tud kezdeni. A sikeres kampányolás, teljesen mindegy, hogy korrupciós vagy más kampányolás, alapja az, hogy előtte felméred, hogy mi fáj a választópolgárnak. És nyilván ez itt most megint egy madárjóslás, mert nem csináltam felmérést, de én úgy gondolom, hogy ha csinálnánk, akkor abból kiderülne, hogy a választópolgárnak nem feltétlenül az fáj, most ebben a 20 vagy 25 milliárd forintot szedtek ki kenőpénzbe. Az fáj, hogy közben nem készült el semmi értelmesen. Tehát a korrupció ellenes küzdelmet mindig...
De akkor a Völner Sádlben mi fájt?
A Völner Sádlben botrány volt. A Völner Sádlben egy üvöltő pofátlanság jött ki, tehát a Sádl György hangneme, ahogy ő telefonálgatott abban az ügyben, az, hogy bevonódott az a szint, aki normálisan nem szokott ebben a fajta korrupcióban részt venni, tehát már a Völner személye is olyan, hogy mit kereső ott, de aztán Rogán meg a környezete meg még inkább, és a végrehajtók. Tehát a végrehajtót azt senki se szereti. Tehát ha van, akit jobban utálnak a BKV ellenőrnél meg az ügyvédnél, az a végrehajtó. Tehát ott voltak olyan tényezők, tudjuk, hogy hol fáj az állampolgárnak, van benne pofátlanság, és olyan szintekre megy fel, hogy bulvárhírt lehet belőle csinálni. Ezek így együtt összeadják a botrányt. De az, hogy a 72. államtitkáról derül ki, hogy lop, az önmagában kevés. Ha nem kapcsolódik hozzá, nem lehet beépíteni egy politikai narratívába, amit szót én legalább annyira nem szeretek, mint te az állam, vagy az árnyék kormányt. Szóval ha be lehet építeni egy politikai narratívába, akkor működik. De ez szegény Hatházi Ákosnak is a tragédiája, hogy ő rengeteg munkával létező korrupciós eseteket tár fel, csak elmarad az a fajta kontextus, ahol megmagyarázódna az állampolgárnak, hogy ez miért rossz, és ami még fontosabb, hogy lesz ez elmulasztva.
Nekem még egy kérdésem maradt ezzel kapcsolatban, hogy aki azt most tisztáztuk, hogy a Völner-Sárl ügyet felhozni miért működőképes Magyar Péternek, és nyilvánvalóan ez még anélkül, hogy ismernénk a hangfelvétel, tehát az, hogy ő ezzel kampányol, az hiteles, tud újat mondani, fel van fűzve valamire. Én azt nem értem, hogy annak ellenére, hogy ezt most látjuk, ez nem változtat azon a tény, hogy az elmúlt 14 évet az definiálta az ellenzéki oldalon, hogy egy fő problémaként kezelték a korrupciót. Ebből is adódott az a tételmondat, vagy tételfelvetés, amit az egész műsornak a bevezetőjében mondtam, hogy lehet-e korrupcióval választást nyerni, és akkor minden évben kijöttek a problématérképek, és mi volt a legtetején a megélhetés, és mi volt az alsó egy harmadban valahol ott a korrupció. De amit most elmondasz, ez nyilvánvalóan baromi logikus, és akármennyire is szeretem a megfejtéseidet a magyar közéletről, nem gondolom, hogy másnak még nem jutott eszébe ebben a magyar politikai életben. Én azt nem látom, hogy ez hogy nem jutott el, hogy valahogy meg kell fogni, valahogyan be kell keretezni ezt az ügyet, mielőtt ezt a politikai színpadra visszük, az ellenzék összes többi tagjánál. És hogy van az, hogy most mégis működik ez az egész, még akár olyan embereknél is, akikre támaszkodtak ezek a pártok korábban?
Az egyik fontos dolog az, hogy amennyire én láttam kívülről, a korrupció tizenvalahány éven keresztül úgy szerepelt az ellenzék mondandói között, hogy olyan, aki 2015 kormányon volt, ne beszéljen korrupcióról, tehát ez az egyik. A másik, hogy úgy adták el, hogy nektek, kedves magyarok, rossz, mert korrupció van. Miközben Magyarország 2010-től 2022-ig egy óriási konjunktúrán ment keresztül. Jó, nyilván tudjuk, hogy kétszer ekkorán is keresztül mehetett volna, de annak az embernek, aki most épített nagyobb lakást, vagy újította fel a lakását, vagy vett autót, vagy egyébként érezhetően emelkedett az élet színvonala. Nyilván minden társadalmi rétegben ez másképp nyilvánult meg. Tehát, hogy még azok is jobban érezték magukat élet színvonal szempontjából, szubjektíven élet színvonal szempontjából, akik közben egyébként lecsúszóban voltak. Tehát ezzel ugyanazt a hibát követték el, mint 2006-ban a Fidesz a rosszabbul élünk, mint 4 évvel plakáttal. Nem éltek rosszabbul az emberek, mint 4 éve. Tehát egy absztrakt problémát próbáltak eladni, hogy ez a ne örüljél az autódnak, a tévédnek, a új lakásodnak, vagy a fürdőkádadnak, mert majd lesz rossz. Gyerekek, örülök neki, hát most vettem, az enyém. Igaz, hogy hitelre, de az enyém. És tehát ezzel nem lehetett kampányolni. Vagy hát nem így kellett volna kampányolni. Most részben azért működik, mert el van zárva a pénzcsap. Tehát egyrészt Magyarországon megfordult a trend a reálbérek növekedését illetően, visszazuhantak nagyon sokat, tehát több évnyi reálbér növekedést vesztett el az átlag magyar. Nem jönnek a vállalkozói réteg számára se a pénzek, viszont mindenki azt látja, hogy valahova viszont megy a pénz, és nyilván ez szít egyfajta társadalmi feszültséget, azt a fajta társadalmi feszültséget, ami eddig csak az ellenzéki pártok vágyálmaiban létezett, az most ott van valóságban is.
Akit még érdekel az, hogy ezek a pénzek meg jelenleg milyen állapotban van hagyva a gazdaság, annak ajánlom a Fülkének az e-heti adását, be fogom tenni a leírásba. Ez viszont az a pont szerintem, ahol elköszönünk. Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hallgatóinknak, nézőinknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jövő pénteken újra találkozunk, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG podcastokra, nézzétek meg mindenképp a Diétás Magyar Múzsát, ha eddig nem tettétek, ha pedig kérdésetek van a jövő heti kérdezfelelekhez, azt pedig a linken a leírásban, illetve majd a HVG és a Múzsa posztjain beküldhetitek nekünk. Addig is én kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, én Nagy Iván László vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.